Kéri Júli interjúja egy patinás, régi épületben készült.
Ezek a hangok valószínűleg nem mindenkinek ismerősek. Egy malomba vagyunk, méghozzá Örvényesben. A malom gondnokával, Pál Imrével beszélgetnék. Annyit tudok a malomról, hogy Magyarország legrégebb működő malma.
Így van, pontosan. A 14. század közepétől itt bizonyítottan malom állt. Valószínűleg korábban is, csak azt nem tudjuk bizonyítani. Azóta folyamatosan itt malomkerék forog.
És ez a malom mióta működik?
Ez a malom, mint múzeum, vagy mint malom.
Mikor épült?
Ja, hogy az épület. Ez az épület, ahol most állunk, ez a 18. század közepén nyerte ezt a végső formáját, ahol most áll. Amit látunk belül a malomba, ez pedig 1957-re készült el, így ahogy most látják.
És iparszerűen működött?
Iparszerűen működött ez a malom a 80-as évek közepéig, 1985-ig.
És 1055-ös dátum?
Ez az 1055-ös dátum, ez egy nagyon jelentős esemény itt a Balaton felvidéken, ez a Tihany apátság alapítása. És ez a malom 1892-ig a Tihany apát tulajdona volt. Innen tudjuk, hogy itt malom állt. 1892-ben adta el itt egy helybeli gazdálkodónak, akkor került magánkézbe, időzővetében magánkézbe.
Így, ahogy most látjuk, állandóan működik, vagy csak akkor, amikor látogatók jönnek?
Hát ez a malomnak a nyitvatartási rendje egyébként május 1-től október 1-ig itt folyamatosan fogadom a vendégeket a hétfő nap kivételével, utána pedig egész télen ennek a karbantartása, illetve ha csoportok bejelentkeznek előre, akkor csoportokat fogadunk.
De már nem őrül a malom, már csak látogatott.
Nem, ez ma már múzeumként, korábban, mint ipartörténelmeket mutattuk be, és ma már múzeumként működik. De minden ugyanúgy működik, mint hogyha őrlés lenne.
Egy kicsit elmesélne, amennyit hallatni lehet, hogy hogy is épül föl egy ilyen malom.
Hogyne. Előttük lévő rész volt a malom része, és amit hallunk most, amit folyamatosan hallunk, azok nem mások, mint a ganzgyárba 127 évvel előtte készített ganz őrlő hengerszékek, amelyek a búzaszemeknek az őrlésére hivatottak. És a működését tekintve pedig, és az egész malomnak a működését tekintve, az őrlés kezdete rögtön az ajtótól jobbra történt, ahol egy színbe épített mérőeszköz van, úgy hívjuk, hogy mázsa, ahol lemérte a búzának a tömegét, és levette belőle a fizetségét. Levette belőle a 10% vámot. Az ilyen kis malmokat, amelyekben a pénzforgalmat nem engedélyezték, csak a terménybe kaphatták a munkájuknak az ellenértékét, ezeket vámmalmoknak hívtak. A nagy gőzmalmokat, azok pedig voltak a kereskedelmi malmok. Majd a megvámolt búzát tovább vitte a felöntőgaratra, ahova beleöntötte a búzát, majd egy kis Schubert egy kis zár, egy kis retesz felhúzásával a búzát rángettük egy serleges feldobhordóra.
Ami ez alatt, amit egy Paternoster, nem?
Tökéletesen úgy működik, egy végtelenített lift, mint ahogy a Paternoster is. Ez a szerkezet váltotta ki azt a nehéz fizikai munkát, hogy vállon fő kelljen cipelni, és fölönteni a malom legmagasabb pontjára a garatba. Ezek szépen beleharaptak a búzába, elszállították innét, fölé vitték a gépek fölé, ahol már várta őket a hengerpár, hogy meg tudja örülni a búzaszemecskéket.
Ez a hengerpár, amit a ganzék csináltak?
Ezek azok a hengerszékek, amik a ganzgyárba készültek 1889-ben, és benne a működő két őrlő hengerrel, amelynek az öntési technológiája az valahol világszabadalom volt. 19. század végén malomipari nagyhatalom voltunk. Ha valamilyen fejlesztés történt a malommal kapcsolatban bárhol nyugaton, akkor azt elhozták és megpróbálták, hogy kompatibilis-e a malommal. Tehát, hogy működőképes-e.
És
kipróbálni. Aztán, ha működött, akkor átálltak arra.
Hát innen eljut a budva a hengerekhez. A hengerek azok, ha jól értettem, hogy milyen távol vannak egymástól, attól függ, hogy milyen finomságú lisztet.
Igen, ezek a hengerek egymáshoz képest feszíthetőek. Ha nagyon ráfeszítünk, akkor nagyon közel kerülnek egymáshoz, és akkor nagyon finoman őrülnek. Ha szét megnyitjuk, akkor pedig nagyon-nagyon durván őrülnek. Ez két dologból volt jelentősége. A mi acélos búzánkat csak magas őrléssel lehetett elkezdeni megőrülni. Ami magas őrlés azt jelentett, hogy nyitott, jóval nyitottabb hengerekkel kellett az acélos búzát elkezdeni őrölni, majd folyamatosan szépen feszítettünk rá.
És hányféle lisztet tudtak itt készíteni?
Hát ebben a malomban három alap liszt készült el, a kenyérliszt, a finom liszt és a rétes liszt és a búzadarab.
És akkor utána a szépen legyforgott a liszt, Bezsákolták és elvitték.
És úgy hozták ide búzát, hogyha jött valaki, akkor nem nagy tételbe hozták, kis tételbe hozták a búzát, és ez biztos, hogy a Molnának mindig volt munkája. Mert a búzát tudták otthon tárolni a gazdák, de a lisztet nem. Ezért mindig keveset hoztak, és hogyha mondjuk egy zsákkal hoztak ide búzát, akkor minimum annyi zsákot, annyi tárolványt hozott, annyiféle lisztet akart elvinni, plusz egyet a korpának. A búza hiányzik a korpán, amit számba se vettünk annak idején, mert a jószágba letettük meg. Ma meg már megesszük a jószágok el a korpán.
Egy szép címet látok a falon, ha igen, arról mesélne még nekünk.
Ez a Molnár céheknek a címere. Ez a malomnak a legértékesebb dolga. Középen egy nagy malom kerék látszik, ami a becsületes munkát szimbolizálta. A két oroszlán a szélén és a között a kerék, ez az erőt szimbolizálta, ennek a kevésbé kis víznek igen nagy ereje van. A két partfis a tisztaságot, a körző pedig a mérnöki pontosságot szimbolizálja.
És mindez látványosan is egy nagyon szép címe. Maga ez a malom épület az egyik felén tartalmazza a malmot, és van két kicsi helység, ami igen, valaha gondolom konyha lehetett így a berendezéséből ítélve.
Igen. A bejárató balra egy icike-picike kis berendezett konyhácska van, látható. Középen a piros szőnyek helyén volt egy rakott tűzhely, és fölötte a nyitott kémény, a falakon pedig különféle eszközök a konyhából hölgyek részére. Úgy, mint a káposztagyalú, hurkatöltő, nokedli szaggató, paradicsompasszírozó, egy erdélybe készített mozsár, egy gyermeket etőszer.
Egy jó szilvás köcsök, hogy minek nevezze.
Igen, a szilke.
És a másik szoba pedig egy icike-picike.
Ez a pihenőszoba. Ez volt a Molnának a pihenőszobája. A funkcióját tekintve az volt, hogy az őrletőket le tudta ültetni, akik meg is várták, még a saját búzából készült liszt elkészül. Másrészt pedig, hogyha éjjel-nappal ment a malom, akkor a családját nem zavarva, így tudott pihenni egy picit, úgy, hogy a füle rajta volt a malomjáraton. Ez volt az alapvető funkciója.
Minden hangból észrevette, az nem megfelelő.
Hogyne.
És mindenféle kisebb-nagyobb malomkövek vannak, ami gondolom már csak nosztalgiából vannak.
Nem. Ezekek, amit itt látnak ide bent, ezek mind a már nem létező Molnár családoknak a relikviái. És a nem létező malmokból származnak ezek. Malomkövek, gyaluk, minden, ami alapvetően szükség volt ahhoz, hogy egy malom működjön.
Ja, mert hogy egy Molnárnak értenie kellett a fémmunkához is, meg a famunkához
egy is. Egy igazi ezermester volt. A fémhez, fához és a búzához is érteni kellett, és amíg a malomkövek voltak, a malomköveknek a megvágásához is, tehát a faradásához, az élesítéséhez is szükséges volt, hogy ismerete legyen, meg gyakorlata legyen. Ezért hívták mesternek.
Ja, hogy Molnár mester.
Kiárt neki a megtiszteltetés az, hogy Molnár mesternek szólították. A negyedik, ötödik ember volt a faluban.
Hát a mestereknek a munkahelyét, hogy úgy mondjam, meglátogattuk, és nagy örömmel, mert nagyon érdekes volt így működés közben látni. Köszönöm a tájékoztatást Pál Imrének.
Néhány napja ismét megkerestem Pál Imrét, kíváncsi voltam, hogy történt-e valami változás, mióta nála jártam. Azt válaszolta, hogy természetesen semmi nem változott, neki az a célja, hogy minden úgy maradjon meg, ahogy annak idején volt a malom, illetve a múzeum berendezése is egészben megmaradjon. Ja, és még azt üzente, hogy vár minden érdeklődő továbbra is.